Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ma nehéz témánk van, de nagyon erősen meghívottunk. Péterfi Novák Évával, az Egy asszony című könyv szerzőjével arról beszélgetünk, mit kezdjünk az erőszakkal, a reménytelenséggel, és hogyan támogathatjuk azt, akinek minden segítségre szüksége van. Péterfi Novák Évát hallják. Volt egy traumatikus szülése, amelynek következtében Zsuzsa lánya nagyon súlyos sérültséggel született, és 7 éves koráig élt. A gyerek élete alatt is súlyos bántalmazásokat szenvedett el a családon belül. Zsuzsának született egy öccse, Halva, akit szintén súlyos betegség ért, és ennek a két veszteségnek a történetét foglalta 25 évvel, immár 30 évvel később vagyunk. Először netes történetbe, aztán könyvbe Éva. Ez a történet annyira beérett és fontossá vált, hogy ma már színpadon is lehet látni. És azt szeretném, hogy ma, a mai este arról beszélgessünk, hogy mit gondolt azok számára, akik nem élnek át hasonlókat, akik azt gondolják, hogy szerencsések, mert mentesülnek drámáktól, mit lehet elmondani, és számukra mi lehet az, ami fontos, és hogyan lehet ezt elmondani, hogy minél többen érintve legyenek, és felismerjék azt, amit fel kell ismerni.
Hát erre az első kérdésre nem olyan könnyű válaszolni, mert az, hogy hogyan mondjuk ezt el, vagy miért mondjuk el, az... inkább úgy tudom megfogalmazni, hogy én mindig azt éreztem, hogy én ezt szeretném megmutatni. Tehát én szeretném megmutatni az embereknek, hogy nekem volt egy Zsuzsi nevű lányom, milyen csodálatos kislány volt, és szerettem volna azt elérni, hogy, hogy az emberek azok ne úgy gondoljanak egy súlyosan sérült kislányra, vagy csecsemőre, vagy kisgyerekre, hogy ez egy ilyen lesajnálni való, vagy inkább behunyom a szemem, inkább elfordítom a fejem. Tehát, hogy egy kicsit nyissunk e felé, hogy igen, léteznek ilyen gyerekek, a mai napig vannak ilyen gyerekek, vannak ilyen felnőttek is, nem csak gyerekek, és hogy próbáljunk egy kicsit így velük lélegezni egy kis időre.
Ilyenkor az a reflex mindenkiben, és azt hiszem, hogy ezt életösztönnek lehetne nevezni, hogy ez nem, velem nem történhet meg. Vagy ha megtörténik, akkor nincs szerencsém, valamit nem csináltam jól, és ez egy olyan része az életnek, amiről jobb nem tudni.
Hát igen. Egyébként én azt szoktam erre mondani, hogy ez ellen senki nem kap védőoltást, tehát bármikor megtörténhet. Tehát olyan nincs, hogy velem nem történhet meg. Ha pedig már megtörténik, akkor én csak azt tudom elmondani, hogy én hogy tudtam túlélni. Én mindig azt mondtam magamnak, hogy én azért kaptam ekkora puttonyt, mert biztosan különlegesen erős vagyok, és én ezzel vigasztaltam magam. Tehát én nem hagytam magam a saját sajnálatomba testvedni.
Az ön könyvének a nagy erőssége, és amiért én nagyon-nagyon ajánlom a hallgatóink számára, az, hogy nem nagyon hagy illúzióknak helyet, nem nagyon nyit teret az önállításnak. Ez, hogy én elég erős vagyok, és ezért kaptam, ez nem tűnik annak?
Egy kicsit, de hát valamit azért magamnak meg kell engedni, egy kis önelmétest, nem? Tehát lehet, hogy egy kicsit az. De hát nem tudtam, én nem tudok ebből másképpen jól kijönni. Tehát nem tudom azt mondani, hogy ja Istenem, de szerencsétlen vagyok, és hogy mennyire sajnálom magam, hogy miért ez megtörtént. Persze, sajnálom magam, de hát azért egy jó 25 évig én egy könycseppet nem nagyon ejtettem emiatt.
22 éves volt, amikor ez a terhesség zajlott.
Igen, 23 voltam pontosan napra, amikor született a Zsuzsi, mert ő december 4-én született, én pedig december 5-én voltam, vagy lettem 23.
Hogyha így visszagondol az elmúlt 30 évre, és arra az első 7 évre, amit együtt töltött Zsuzsival, akkor mi az, amit így tanulás szempontjából fontosnak tart? Azok a fejezetek, amikor az ember rádöbben, hogy így kell néznem az életet, így kell néznem a halált, így kell néznem az emberekhez, a gyerekemhez való viszonyomat?
Hát én attól azért messze állok, hogy én bárkinek útmutatót adjak, de én csak arról tudok beszélni, amit én éreztem. Tehát én csak az aznapra, és csak a közvetlen holnapra tudtam figyelni. Tehát egyszerűen tettem a dolgom. Én nem gondolom, hogy robotként tettem a dolgom, mert természetesen voltak érzelmeim nyilván, és voltak érzéseim, de ezeket mind felülírta az, hogy ahhoz, hogy a gyerekem még egy napot életben maradjon, aktuálisan mi a feladatom. Tehát nem tudom, hogy elég világos-e. Tehát hogyha neki egy kicsit kevesebbet vert a szíve, vagy nagyon kevesebbet vert a szíve, akkor tudtam, hogy mit kell tennem. Ha nem aludt 3 napig, akkor is tudtam. Ha túlaludta magát, akkor is tudtam. Ha láttam, hogy kevés az oxigén, mert már a szája fölött kéklik, akkor is tudtam. És én ezekkel foglalkoztam. Tehát, hogy nem értem rá. Inkább azt mondanám, hogy nem értem rá magamat sajnálni. Vagy a magam lelkével foglalkozni.
Hogyha valaki járt már koraszülött, vagy csecsemő intenzív osztályon, és szembesült azzal, hogy mindegy, hogy mekkora egy ember mérete, hogy milyen helyzetben van, túl az üvegen, túl a fizikai állapoton, túl azon, hogy észlele vagy nem észlel jeleket az, aki előttünk fekszik, gyerekünk, vagy valakinek a gyereke, azt tudja, hogy egyszer csak szembesül azzal, hogy ott van egy emberi lény, hogy nem lehet félrelépni, hogy nincs felmentés, hogy nincs későbbi fél óra, hogy vannak dolgok, amiket itt és most egy másik emberért, gyerekemért, vagy bárkiért meg kell tennem.
Igen. Igen, tehát ez válik aztán egy súlyos sérült gyereknél a mindennapok rutinjává. Tehát, hogy azon kívül, hogy aggódsz és reszkedsz, hogy csak még egy napot adjon a jó Isten, azon kívül valóban a mindennapok rutinjává az válik, hogy teszed a dolgod, és végzed azokat a feladatokat, amivel meghosszabbítod az életét.
Akkor, amikor elmúlnak ezek az évek, és más helyzetekben szembeváltatott emberekkel, más feladatokkal, akkor jön-e vissza ezekből az élményekből valami, vagy...
Persze. És ez egyébként nagyon érdekes, hogy volt ott a szomszédságban, vagy a tágabb szomszédságban, ugye ott a miskolci koraszülött osztályból kiindulva, ott a miskolci neurológiai osztályon, ahol többször feküdtünk még, amikor kisebb volt, ott természetesen barátkoztam, és hát a túlzás, kapcsolatot tartottam hasonló helyzetben levő szülőkkel. És egy nagyon érdekes volt az, hogy szinte indulatot váltott ki belőlem az a szülő, aki másképpen gondolta, vagy aki úgy gondolta, hogy ő megengedheti magának azt, hogy gyenge legyen, és ő önmaga járt terápiára, és ő önmaga szedett gyógyszereket azért, hogy ezt túlélje, és nem tudtam tolerálni. A mai fejemmel már sokkal jobban tudom tolerálni, és azt gondolom, hogy lehet, hogy talán ő volt a szerencsésebb, vagy nem tudom, tehát, hogy az ő feldolgozása akkor ott tartott, ő így tudta ezt túlélni. Én nekem biztos, hogy azért nem ment ez ebben a formában, mert nekem az anyukám az mindig egy ilyen nagyon erős erőcsugázó nő volt, aki nem nagyon engedte meg, hogy elgyengüljek, és valahogy én ezt a vonalat hiszem tovább, és most is, hogyha bárkivel beszélek, nagyon-nagyon sok levelet kapok hasonló sorsú anyukáktól, én most is csak azt tudom mondani, hogy az erejét szedje össze, és szedje a dolgát, és nem gondolom, hogy... Tehát most már jobban megértem, de még mindig nem gondolom, hogy az a úgymond helyes út, vagy nem tudom, hogy ez jól fogalmazom-e, hogy ez a helyes, mindenkinek az a helyes, amit ő annak gondol, de hogy a részemről sokkal könnyebb elviselni, hogyha erővel viszünk végig. És nem engedjük magunkat bele sajnálni.
Mi az, amit elmarasztalna, vagy ami ilyenkor, vagy akkor, mert mondta, hogy ez változott, most már több megértés igen, van. Igen. Hogy...
Ez abszolút persze. Hogy amit elmarasztalnék, az egyszerűen nem is elmarasztalnám, hanem szinte dühöt éreztem, és dühös voltam a szülőre, aki önmagát sajnálja ebben a helyzetben. Én és ezt tényleg őszintén mondom, hogy ezt éreztem. Tehát dühöt éreztem, hogy miért hagyja magát ebbe bele süllyedni, amikor annyi dolga van. Tehát volt a környezetben olyan anyuka, aki mondjuk az ideje felét szíját ilyen töltötte, és olyankor a nagymama, meg a nagynéni, meg a mit tudom én csodák voltak a gyerekkel. És én ettől dühös voltam.
Az az ember, aki ilyenkor magát sajnálja, és azt sajnálja, hogy miért nem lehet az élete olyan, mint a többi emberé, hogy miért kell neki ezzel szembesülnie, az az ember, én amennyire ezt így kívülről tudom rekonstruálni, az annak az esetében felmerül az, hogy nem fordul eléggé oda az iránt, akinek szüksége van. Nem tudja abból a beláthatatlan perspektívából látni a létezést, amelyben van az, akinek segítségre van szüksége, egy súlyosan sérült gyermek, gondolom.
Igaz, én így még nem gondoltam, tehát én tényleg csak azt tudom, én egy egyszerű lány vagyok, és én csak az érzéseimet tudom megfogalmazni, hogy én akkor dühöt éreztem, de most, hogy így ezt olyan szépen megfogalmaztad, akkor azt gondolom, hogy teljesen így van. Tehát, hogy valószínű ő akkor is csak önmagát tudta előtérbe helyezni. És azt gondolom, hogy vannak ilyen emberek, és nincs ezzel semmi baj, hogyha ő ezt így tudta túlélni, akkor az ő élete legalább olyan fontos, mint a sérült gyermek élete. Tehát azt gondolom, hogy ez a szíve joga.
Az idén...
Hogy ő saját magát tegye előtérbe. Így értem.
Az idén olvastam egy nagyon érdekes pszichológiai tanulmányt arról, hogy hosszú évtizedeken át azt feltételezték, hogy az egészséges csecsemők sem éreznek olyan típusú fájdalmat, mint a felnőtt emberek, ezért nincs is olyan szükségük olyan fájdalom csillapításra, mint a felnőtt emberek számára, és egy sor orvosi beavatkozást elvégeztek rajtuk, anélkül, hogy... Na most, hogyha egy sérült vagy koraszülött gyerekről beszélünk, ez fokozott, ez a fajta érzékenység és kiszolgáltatottság, és amikor ezzel a tanulmánnyal szembesültem, akkor jöttem rá, hogy egyáltalán a gyereknevelés és a sérült gyerekek nevelése különösen, vagy a koraszülött gyerekek nevelése különösen arról szól, egy olyan, ha tetszik isteni próba, ha tetszik nagyon emberi próba, hogy mennyire tudunk belehelyezkedni egy másik ember.
Abszolút. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy attól, hogy ő nem emlékszik majd rá felnőtt korában, attól ugyanúgy érez fájdalmat, mert ugye nyilván ennek ez az oka, hogy azt hitték, hogy nem éreznek fájdalmat, hiszen nem emlékszünk rá felnőtt korunkban. Tehát nekem egyébként a legnehezebb az volt feldolgozni éveken keresztül, amikor láttam, hogy fájdalma van a gyerekemnek, és persze, hogy fájdalma volt, hiszen fájt a feje, tehát az összes vénája tiszta göb volt, a lábujjain, minden egyes lábujján hegek halmaza volt, ahogy ugye a lábujjaiból vettek már vért, mert már nem volt hely, ahonnan tudtuk volna. Tehát ezeket én nem gondolom, hogy ez nem fájt neki. Biztos vagyok benne, hogy fájt.
Az alatt a 7 év alatt, amíg Zsuzsi élt, milyen volt a kapcsolata? Mit őrzött meg ebből a kapcsolatból? Ugye ő egy nagyon-nagyon súlyos epilepsziával küzdő kislány volt.
Hát amit én most egy kicsit elérzékenyültem, nem baj, ugye? Tehát amit én nagyon őrzök, az a születése pillanata, és volt egy-két olyan pillanata az életének, különösen amíg az epilepszia el nem ért minket jó pár hónapos korában, addig azért szemkontaktusunk volt, és nagyon-nagyon gyönyörű, szép, ilyen, tényleg ilyen égszínkék szeme volt, és ezek a pillanatok azok, amik amit még most is, hogyha erre visszaemlékszem, akkor így föláll a kezemen a szőr.
Bevitte hozzá a később egészségesen született öccsét, és mesélt az életéről. Akkor, amikor egy olyan gyereknek mesélt az életéről, akivel tulajdonképpen soha nem volt a szó klasszikus értelmében vett kapcsolata, mert nem beszélgettek, mert nem...
Hát én beszéltem hozzá folyamatosan, tehát visszajelzést nem kaptam. Akkor jelzett vissza, hogyha ilyen éles hangokat hallott, tehát ezért tupogtam, nyávogtam, és így énekeltem neki, tehát akkor mosolygott. De aztán sajnos a halála után kiderült egyébként, az egyik fülére egyáltalán nem hallott, és a másikra is csak korlátozottam.
Mi maradt meg ebből a történetből, ebből a 7 évből, amiben nagyon sok mindent lapátolt be, mint a fűtő érzelmekkel, meg emberi jelekkel?
Az mindenképpen, hogy nem volt hiába. Hát én azt gondolom, hogy ameddig lehetett és küzdöttünk az ő életéért, az nekem, tehát hogy ott minden nap, amivel úgymond hosszabbítottuk az ő létét, az nekem egyfajta sikerélmény, tehát nagyon hülyén hangzik ez, de hogy én mindig arra gondoltam, hogy legalább még egy napot. Tehát hiába volt fájdalma, én tudom, hogy ez szörnyű, hogy én nem tudtam őt elengedni, vagy hogy ilyen divatos szavakat használjak, tehát hogy ugye, hogy el kell engedni, és akkor majd el tud menni, és akkor nem a fájdalomba. Ez nem igaz. Tehát amikor a gyereked beteg, akkor minden áldott nap azért imádkozol, hogy még a holnapot érjük meg, és hogy kapjak még egy mosolyt, vagy kapjak még egy fél pillantást. Tehát, hogy azért az ember küzd.
Gyászhelyzetbe kerülünk, és átérjük a gyászt, akkor mindannyian megéljük azt, hogy valamit magunkkal viszünk abból, akit elvesztettünk. És bizonyos helyzetekben visszaköszön, visszasimogat, visszabeszél az, akit így viszünk magunkban. Mindenkinek van 1-2-3 ember az életében, akit így visz magával. Na most a Zsuzsival történő kapcsolatban nincsenek mondatok. Mi lehet az, ami visszajön?
Ezek a pillantások. Tehát nekem ez mindennél többet ér, vagy a pici korában a mosolya. Tehát az egész lénye. Tehát aztán született 2 barna szemű gyerekem, tehát az egyetlen kék szemű gyerekem volt, mert ugye tehát én kék szemű vagyok, és az egyetlen olyan gyerekem volt, aki hasonlított rám, akiből úgy éreztem, hogy én vagyok. És minden egyes, még hogyha ilyen félig lehúnyt szemmel levő pillantás volt, én azt is viszem, tehát minden mozdulatát viszem magammal. Tehát itt van az én szívemben, akárhogy esetleg ez másnak fura mozdulatnak hat, nekem az ő mozdulata, és az ő.
Az ember mindig azt gondolná, hogy abból áll össze valaki, hogy mit mond, hogy hogyan viselkedik, hogy hogyan létezik körülöttünk, és ebből a történetből, a Péterfi Novák Éva történetéből számomra az a nagyon megrendítő tapasztalat, vagy tudás, amit innen megszerezhetek, hogy nem kellenek szavak, nem kellenek történetek ahhoz, hogy egy ember jelen legyen, hogy egy személyiség megszülessen és helyet kapjon az életünkben, hogy még ennyi sem kell, ideig sem kell eljutni.
És ami nagyon érdekes, hogy én fölruháztam őt tulajdonságokkal, tehát hogy én adtam neki személyiséget az én lelkemben. Tehát én azt gondoltam, hogy ő huncut, én azt gondoltam, hogy ő vidám, én azt gondoltam, hogy ő szeretne tetteni a fiúknak, tehát én azért felruháztam ilyen tacska tulajdonságokkal.
A múltkor egy olyan beszélgetésben volt részem, amelynek a másik társa, beszélgető társa mindegy mellékesen elejtette, hogy 30 évvel ezelőtt autóbalesetben meghalt a fia, óvodáskorú fia. És utána maradt 2 lánya, velük élte le az életét, most boldog nagypapa. De úgy éreztem, hogy ez a kisfiú, aki elment akkor, ez azért úgy benne felnőtté vált, és úgy, hogy viszi tovább ezt a sorsot, ami akkor megszakadt.
Nem látom felnőttként egyébként. Ezen én nagyon sokat gondolkoztam, természetesen kaptam már ezt a kérdést másoktól is, és én nem látom őt felnőttként, tehát nem képzelem el, hogy milyen lenne, ha most éppen a pénteken lett volna, vagy csütörtökön lett volna 31 éves. És én nem tudom elképzelni őt felnőttként.
Ott mar...
Ez tényleg nagyon fura. Tehát ő ott maradt, igen, akkor 7 évesen.
Arról nyilatkozott, hogy mindenkinek látni kéne, vagy el kéne egyszer menni egy olyan helyre, ahol Zsuzsit ápolták. Miért?
Igen. Hát ez megint ez a ugyanaz az érzés, amiért írtam, hogy szeretném megmutatni. És azt gondolom, hogy ha én az egri csecsemő otthonról beszélek, vagy ha beszélünk más, nyilván ezer és egy ilyen hasonló intézmény van, ahol súlyosan fogyatékos gyerekeket, vagy akár felnőtteket ápolnak. Tehát én jó magam egészen addig, amíg el nem mentünk keresni ugye lehetőséget, hogy hol lesz az a hely, ahol ő új otthonra találhat, addig én nem tudtam, hogy léteznek ilyen, azt, hogy intézmények, azt természetesen tudtam, de hogy léteznek ennyire súlyosan fogyatékos értelmileg, és ugye nyilván ez nem csak mentális, hanem szomatomentes, tehát ugyanúgy értelmileg, mint testi, hiszen ez együtt jár fogyatékosok, tehát akik mondjuk most is nemrég voltam Egerbe, és bizony 40 fölötti férfiak, nem egy, nem kettő van, aki ágyhoz kötött, és azon kívül, hogy szondával megetetik, azon kívül a világból semmit nem érzékel. Tehát, hogy ezzel azért szembesülni kéne, hogy igen, ilyen van, ilyen létezik.
Az, ahogyan történt ez a szülés, aminek következtében Zsuzsi ennyire sérült lett, az felveti az orvos felelősségét. És a könyvben és a könyvvel kapcsolatban ön is többször nyilatkozott, hogy a saját felelősségét is felvetette. Mennyire jó ez, hogy firtatni, nem firtatni, számon kérni, nem számon kérni, perelni a sorssal, vagy az élettel, vagy a morállal, hogy így történt, ahogy történt?
Én az orvost nem pereltem, nem is szeretném. Én azt sem mondom, hogy ez orvosi műhiba volt. Én egész egyszerűen elmondtam azt, ami történt, ahogyan én emlékszem, és ahogyan szerintem történt. A magammal kapcsolatos bűntudatot azt nem tudom eltüntetni. Tehát természetesen bűntudatom van, hogy nem készültem fel jobban arra, hogy egy szüléskor én mondhatok esetleg nemet, hogy mondhatom azt, hogy én nem szeretném, ha gyorsítaná, hogy én mondhattam volna azt, hogy akkor én inkább hazamegyek, mondhattam volna azt, hogy nem engedem az oxitocint, és ha egy napig vájudok, akkor egy napig vájudok, tehát hogy ezeket én mondhattam volna, és nekem ettől bűntudatom van természetesen. És ez nem is biztos, hogy el kell ennek múlnia, hiszen miért múlna el, tehát ez nem úgy van, hogy fogok egy radírt, és kiradírozom, és akkor nincs bűntudatom. Ezt én nem firtatom nap, mint nap, nem gondolkozom ezen órákat nap, mint nap, megtanultam ezzel élni, de attól még ez van, és ez ott van a szívem.